Sziasztok, ez itt a Kultúrsufni 75. epizódja, én Isti vagyok, és itt van velem Barbie.
Sziasztok.
És Laci.
Sziasztok.
Két aktuális témával érkezünk most hozzátok. Az egyik, hogy mindjárt vége az iskolának, és Barbie egy elgondolkodtató kérdéssel érkezik. Hát, ugorjunk is ebbe bele, aztán majd elmondom a másik aktualitást.
Jó. Az a kérdésem, hogy nem tudom, hogy nektek az ismerőseitek mennyire posztolnak ilyesmit, vagy láttatok-e már ilyet, de hogy szerintetek mennyire ártalmas, vagy nem ártalmas a kitűnő bizonyítványt megosztani ilyen közösségi felületeken?
Én nekem senki nem osztja meg, nem találkoztam ilyennel, de tudom, hogy van, tehát hogy létezik a jelenség, de soha egyet sem láttam még. Szerintem még fiatalok vagyunk, nem? Vagy én már nem?
Nekem meg nincsenek ismerőseim.
Nem is
jó, akkor vegyük azt, hogy a jelenséget ismeritek, és maga a jelenségről mi a véleményetek. Hát ez a fejcsóválást, ezt nem feltétlenül fogják a hallgatók érteni.
Én Lacinak a véleményét várom.
Ja, rám várunk. A jelenséget azt így, még ha nem is találkoztam sok ilyen poszttal, de elég könnyen el tudom képzelni, hogy valaki nyom róla egy szép kis fotót, opcionálisan selfit, és aztán azt megosztja. Nem vagyok én ennek a híve, ez szerintem nem árul el rólam túl sok újdonságot.
De ezt egyébként nem a gyerekek szokták posztolni.
Tudom, persze.
Ja, igen, a szia, puci.
És nem azért, de általában, főleg gamingben szerintem, tehát általánosban jó esetben még a gyerek annyira nem aktív a közösségi média felületeken, hogy ezeket posztolgassa. Gamingben meg melyik az a szerencsétlen gyerek, amelyik így a bizonyítványra vergődik, hogy mekkora király. Szóval most nem akarok sztereotíp lenni, de ugye nem az szokott lenni a menőségnek a mély cél, hogy megbúrt az ötös matekból is, mekkora király vagyok, szétcsapatom magam este. Szülőknél meg ugye anyuci szemefényének kirakjuk akkor az ötös biziét, hogy a nem titkolt szándékkal, hogy a több, mert tudom, hogy az XY Marikának a gyereke az csak hármas lett a főciből, és akkor most szégyelje magát, lássa, hogy az én gyerekem ennyivel jobb. Ez, amúgy, ha meg akarom érteni, persze nyilván az ember büszke a gyerekére, meg szeretné jó fényben feltüntetni, tehát ez nem ilyen gonoszságból adódik szerintem a legtöbbször, de nagyon nem szerencsés, meg ez olyan értelmetlen, meg ez a, tényleg ez a tipikusan most tök jó, örülünk, még kezd kirakni, kit érdekel, tehát ez oké, király, jó van.
Jó, de ez kb. Az is, hogy ki mit eszik, meg ilyenek.
Hát, mi is, én mondtam olyat, hogy de jó, hogy kiposztolják az emberek az ebédjüket, hát ez arra is él ugyanúgy.
De várjátok, akkor ezt most szedjük ketté, tehát hogy van olyan, hogy a gyerek kiposztolja? Én még ilyenről még csak hallani se hallottam, mert hogyha valaki kitűnő és nem kiposztolja, hiszem. Azt utána olyan bullyingban részesítik szerintem, hogy...
Azt én sem nagyon láttam még egyébként, hogy gyerek posztolna, ezeket ugye többnyire szülők szokták különböző kommentekkel, amivel egyébként nincs is bajom, tehát hogy ne értsétek félre, nem az a lényege ennek, hogy most akinek kitűnő a gyereke, az szégyelje magát, hanem hogy ezt miért kell másnak az arcába tolni. Ugye tudjuk azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik, hogyha belegebednek, se tudnak matekból, mit tudom én, hármasnál jobbak lenni, vagy bármi van, mert egyáltalán nem ért hozzá. Meg én azt gondolom, hogy egy bizonyos életkorig nem rossz az a kitűnő, de egy idő után nem kifejezetten nem jó, hogyha kitűnő a gyerek, és ártalmas, mert nem fog elmélyedni egy-egy tudomány ágban annyira, hogy abba olyan nagyon kivételesen jó legyen. Tehát, hogy nem tudom, szerintem nincs olyan, aki mindenbe jó, ennyire. Ha csak nem valami zseni.
Rajtunk kívül úgy érted. De hogy egyébként általában tényleg nincs. De nagyon jó, amit mondasz szerintem. Tehát, hogyha valaki mindenben kicsit jó, vagy mindenben átlagosan jó, ugye egyébként kitűnőt ilyen általános iskolában szerintem nem nehéz összehozni, és azt tud óriensit ütni a gyereken, nem tapasztalatból, de úgy azt feltételezem, meg sejtem, meg gondolom, hogy elmegy gimibe, vagy még akár a gimit is lehozza közel kitűnőként, de elmegy egyetemre, és ha még azt is lehozza egyébként nagyon jól, valahol kapni fog egy akkora büdös pofont, amikor rájön, hogy nem az ötös számít, hogy az nagyon nagyot fog csapni, és hogyha minél előbb rájön arra, hogy igen, nem baj az, hogyha valamiből négyes vagyok, vagy hármas, akkor lehet, hogy jobban fog küzdeni. Ez kicsit haj az arra, amit mondasz, de csak részben, szerintem egy kicsit mást is megvilágít.
Egyébként szerintem nem könnyű általános iskolába kitűnőnek lenni. Ezt azért megcáfolnám. Lehet, hogy neked az volt, mert vannak olyan típusú gyerekek, akik igen, simán megélnek abból, amit az órán hallanak, és akkor vagy nem esik nehezükre tanulni, vagy tehát érted, de azért a többségnek azért ez vér, izzadság, magántanár, nulla szabadidő, nulla gyerekkor.
Szerintem az általánosban még többet számít az, hogy milyen adottsága van a gyereknek, mert szerintem gimnazista korra már fel lehet hozni tanulásmódszert annak. Most, ha nem is kitűnőre, de a fontos tantárgyakból jó jegyre. De ugye általánosban még, amíg a első körbe írni, olvasni, meg háromig elszámolni tanulnak a gyerekek, nyilván nem az lesz, hogy nyakukba húznak, hogy akkor ez az ideális tanulásmódszertan. Mondjuk később se, amivel nem feltétlenül értek egyet, mert én még most is tanulok tanulni. De aztán úgy, ezt úgy szintre lehet hozni, és aztán az egyetemen meg végképp már az számít, hogy ki hogyan osztja be az idejét, meg az erőforrásait, és meg tudom erősíteni azt, amit elmondhatok. Én viszont testközelből saját példából. Nem voltam gimiben már kitűnő, de éreztem, általánosban igen, de éreztem azt, hogy jobban jártam volna szerintem hosszú távon, hogyha inkább jobban körülhatárolt tárgyakból lettem volna jobb, és az mondjuk, hogy érdekelt is volna, és tudtam, hogy na, akkor én ezen az úton fogok tovább menni, mint az, hogy nyilván azért ezeket az iskolák is szoktak azt hiszem, hogy jó legyen ma, akkor ötös testéből is, pedig egy kört nem tudtam futni, mert hát nem voltam sose sportosakat, és így aztán ott lett, hogy na hát akkor most merre menjek, semmiből nincsen egy ilyen milyen szándor tudásom, semmi olyan táj nem volt, ami úgy mélyben érdekelt volna, aztán most nem feltétlenül ezért, nem a legjobb volt utána ez az egyetemi pályaválasztás, és nem is fejeztem be. Úgyhogy igen, én éreztem a bőrömön is ennek a rossz hatását, nem kell, hogy törvényszerűen egyébként mindenki így járjon, de tényleg megvan ennek az árnyódara, amire alaposan figyelni kell, úgyhogy ezt így értem, és nem így felnőtt fejjel, annó nagyon örültem, hogy jaj, igen, akkor jó fejek voltak, és azért hozzásegítettek, hogy kitűnő legyek, mert tényleg voltak olyan tárgyak, főleg ilyen készségtárgyak, aminél nem játszott volna, esélyesen egy ötös, de akár még egy négyes sem, most már azért nem tartom ezt szerencsésnek a tanárok részéről sem, még akkor is, hogyha egyébként a jó szándék van mögötte abszolút, de mégiscsak ilyenkor lehet, hogy jobban kéne tudni, hogy mi a gyereknek a hosszú távú érdeke, akár személyesen ismerve azt a gyerkőcet, mert azért bele lehet fürödni ezzel a történettel.
Igen, meg általános iskolában azért nagyon számít az, hogy mennyire érett a gyerek, ezt utaltatok, de hogy van, aki sokkal korábban érik, és aki nem érik korán, vagy adott esetben későn érik, az sokáig nem lesz kitűnő, és nem lesz kitűnő első három év folyamban, mint első, második, harmadikban, utána belekerülhet egy skatujába is, hogy na, akkor ő egy rossz tanuló. Nem tudom, Barbie, ezt meg tudod erősíteni, ugye a te véleményed itt sokkal többet számít, mint amit mondjuk én vagy Laci gondolunk, de hogy én azt gondolom, hogy ha lemarad az elején, nem elég érett, nagyon mozgékony, még lehet, hogy kellett volna egy évet óvodában maradni, akkor az első egy-két évet lehozza úgy, hogy ő az iskolának, meg az osztályának a legrosszabb tanulója, vagy legrosszabb gyereke, inkább így mondom, nehezen tud tanulni, hiperaktív, stb. Most itt ilyen ADHD-kat nem hoznék be, mert azt sem tudom mi az, csak nagyjából tudom, hogy valami hiperaktivitás probléma gyerekeknél, vagy nem csak gyerekeknél, mindegy.
Ez tovább is fennállhat.
És utána igen, meg nagyon nehezen kapaszkodik vissza, mert már benne van egy skatúja, hogy én vagyok a hülye gyerek. Holott nem hülye gyerek, csak hát, későn érve.
Egyébként, aki nagyon ilyen, annak évismétlést szoktak javasolni, és nagyon ritkán nem nyitottak egyébként rá szülők. Sőt, én még mióta itt dolgozom, nem is hallottam olyat, aki nem mondta volna azt, hogy oké, rendben, akkor próbáljuk meg még egyszer az elsőt, mert nem jött össze. Én amit látok, ez, hogy alsóba van egy skatúja, és aztán följönnek felsőbe, ott teljesen tiszta lappal tudnak indítani ugye az új tanárok miatt, és aztán középiskolában meg megint tudnak. Tehát például nálam tömó gyerek van, akinek jobb lesz a bizonyítványa, mint alsóban, és nem azért, mert a felső könnyebb, hanem pont az, hogy kiszabadult ebből a skatujából, és nagyon szép eredményeket hoznak. De én nagyon örülök annak, hogy csak két kitűnőm lesz. De az osztályátlag az meg 4,62. Szóval bennük van már igen a csibészség, meg bennük van az, hogy hát igen, nem olyan jó helyesíró, vagy van egy, aki matekból vért izzad a négyesért is, de az összes többiből ötös. Tök jó, legyen így. Én nem bánom, és nem is mondtam is nekik, hogy nincs is rá szükség. És persze nagyon örülök a két kitűnőmnek is, mert ők nagyon sokat dolgoztak érte, de akkor se leszek rájuk mérges, ha nem lesznek jövőre azok. És az utolsó osztályfőnök órán szoktam egy ilyen évvégi értékelést kérni, és az egyik ilyen, hát ilyen hármas tanuló kisfiú odaírta, hogy nagyon szépen köszöni, hogy nem szittem le a rossz jegyeiért.
De aranyos.
És ez tök jól esett, mert tényleg soha nem azt mondtam neki, hogy ugyan már megint egy kettest kaptál, vagy Jézusom, majdnem, hogy bukásra állsz, hanem amikor láttam azt a négyest a krétába, tök jó, ügyes vagy, kijavítottad, és úgy örülök neki, hogy ez így ennyit számított.
És ugye valaki ebből egyébként nagyon káros, rossz tanulós katujából kitör, és aztán hozza azokat a vállalható jegyeket, nem kitűnőt, de tényleg jó jegyeket, amivel aztán a későbbiekben jó boldogul, akkor lehet, hogy ő előbb felvérteződik a szükséges, hogy is mondjam, azzal a tudással, hogy hogyan kell kezelni a tanulással járó, hát részben stressz, meg a megítélést, mert a jó tanulóság is egy skatúja, és előbb-utóbb, mint a Isti is mondta, az meg fog törni, és nem mindegy, hogy te már egyébként voltál ilyen szempontból a padlón, és rájöttél, hogy hogyan kezelted a dolgokat, vagy valami nagyon rossz pillanatba jössz rá, ha mondjuk egy, nem tudom, kis nem túl komoly középiskolának voltál te az egyik legjobb tanulója, és aztán bekerülsz egy nagyon komoly egyetemre, ahol egyébként mindenhonnan olyan emberek jöttek, ahol az osztályaik legjobbjaik voltak, és ott hirtelen te átlagos leszel, nem te leszel a legjobb, akkor már azt alapból el kell fogadnod, aztán utána szembe jöhet az, hogy nem sikerül mondjuk egy vizsga, vagy hirtelen ugye az ötös kitűnő átlag az úgy hármas átlagra mennyire, és az önértékelésedet ez így a gyökerében felborítja. Még mindig tapasztalatban vezélek azért, hogy ilyen személyes érintettség, úgyhogy lett egy kicsit sokat csacsogok a témához, de én látom ennek a jó tanulós katujának a tényleges árnyoldalát.
Amit a hallgatók nem látták, hogy Barbival milyen hevesen bologattunk, amikor elkezdted ezt mondani, hogy igen, de te azt mondtad, hogy könnyebben megtanulja, hogy hogyan kell tanulni, meg ennél tovább mennék, tehát hogy azt is megtanulja, hogy hogyan kell kudarcból újraépíteni saját magadat, meg pozitív dolgokat kivenni belőle, és aztán fejlődni. Hogyha valaki mindig kitűnő, meg mindig a pozitívat tapasztalja, akkor az kap egy kudarcot, és marha nehezen fogja elviselni.
Meg ilyenkor, hogyha a jegyekért tanulsz, hogy én új mindenből ötöst akarok, akkor tényleg ott a minden, amit teszel, az a mérőszámért megy, hogy az egy szép mérőszám legyen ott, és ezt érdekel téged. Hogyha valaki nem arra megy, hanem tényleg azért ötös mondjuk fizikából, vagy biozó, vagy akármiből, mert az egyébként szereti és érdekli, akkor azzal az érdeklődéssel fordul a tantárgy felé, amivel az igazán mély tudást szerzi, meg úgy kapkodja hozzá a kiegészítő dolgokat, mert utána olvas, mert érdekli. Aki ötösért tanul, az nem biztos, hogy egyébként érdekli a fizikát, csak ha már minden másból ötös, akkor ezt is szeretné megtanulni, és akkor úgy bemagolgatja innen-onnan, és azért gölcsön rajta, hogy annyi pontja legyen a teszten, amennyi az ötöshöz kell. Nekem tényleg 28 év kellett az, hogy eljussak oda, most valamit azért tanulok, mert szeretem, mert érdekel, meg élvezem. Tehát most van életem előző örömtanulás és rohadt jó érzés. Kimaradtak nekem ezek az iskolás évek alatt sajnos.
És ez most micsoda, amit tanulsz? Mármint, most... hogy sok minden, de hogy mire mondtad, ami nagyon szeretsz?
Most éppen fizikára, engem amúgy elég sok minden érdekel. A fizikát kifejezetten utáltam gimiben, mert azt nehéz, pont azért, mert azt nehéz úgy tanulni, hogy csak úgy elolvasgatom a könyvet, azzal a kevés ráforítással, ami a többi tájra is jut, és akkor behúzom az ötösöket, mert picit oda kell fordulni felé, hogy megértsd, legalábbis nekem ilyen volt. És most, ahogy így elkezdtem látni az összefüggéseket, egy csomószor, amikor ilyen számítási feladatok fölött görcsöltem, és sehogy se jöttem rá, hogy az hogy jött ki, most ilyen tök gördülékenyen át tudok rajta menni. Most is vannak néha megakadások, de élvezem, és érdekel, mert érdekes, és azért jó, nyilván most ugye érettségére készülök, mert tovább szeretnék tanulni, hogy legyen egy diplomám, de az volt a célkitűzés, amikor most így újraértékeltem a dolgokat, hogy leültem, és ne egy hajtás legyen, hogy úristen, most van két hetem az érettségéig, mindenképp legyen meg, nem, én most fogom az időt, és úgy olvasom, mintha ilyen szabadidős tevékenységem lenne, mert tulajdonképpen az is, és marha jó.
Akkor hát... a kitűnő érettségit azért tőled elvárjuk.
Ne, jön a nyomás megint.
Hát emelt szintezel, nem? Azon 60%-ból már megvan, ha még mindig úgy van.
Jaja. Úgy.
Egyébként nagyon rá tudok erősíteni, aztán menjünk majd a következő témára, mert szerintem az egész adást is el tudnánk erről beszélgetni, hogy amikor olyat tanulsz, ami érdekel, az mennyire könnyedén megy, és akkor a ígéretemmel ellentétben csak behozok egy könyvet, amit az Amazonról rendeltem. Nem, nagyon ajánlom, az Alex Tzu-tól, vagy hát Chu, az inkább Chu lesz, mert úgy írják, hogy Zéu. Laci, jól lehetem?
Nem biztos, hogy jól lehet, nem itt.
Az a címe, hogy System Design Interview. És hát nem olvastam még végig, körülbelül felénél tartok, nem is lehet úgy olvasni, mint egy regény. Tehát ez, ahogy a nevében is benne van, rendszer tervezéshez kapcsolódik, skálázás, hogyan kell megbízható rendszereket tervezni, és nagyon kurrens, nagyon aktuális technológiákat ismertet, nagyon mély technikai, nem, nagyon mély technikai ismereteket igénylő, de nem részleteibe belemenő módon tárgyalja ezeket a feladatokat. Tehát nem is tudom, mik voltak különböző ilyen hesselési, körhesselési dolgok, hashring, ilyesmi, és mindegy, hogy ez most nem mondja, nem fog belemenni, hogy most ezek mik, meg mire jók, de nagyon izgalmas, tehát amit egyetemen megtanultam valamikor, vagy egy részét megtanultam, azok így most visszaköszönnek konkrét, mély tervezési feladatokban, és ilyenekkel a bankban nem találkozom, mert Netflixes, Facebookos, Googleös, Twitteres, tényleg több 10 millió ember által használt szolgáltatásoknak bizonyos részeit tervezi meg a könyvben ez a Alex Chu nevű úriember, és együtt gondolkozhatsz vele. És honnan kerültünk ide? Onnan, hogy mondtad, hogy te is tök szívesen olvasol olyat, ami érdekel, és ezáltal fejlődsz, tanulsz. Na ez is nekem pont ugyanilyen érzés, oké, hogy informatikán belüli, szerencsére most már nem a papírért megyek, hanem tényleg csak és a kizárólag a tudásért, ami szerintem egy könnyebb dolog, tehát kell a papír, én is megkínlódtam vele, azt emlékeztek rá, meg szívattatok is vele rendesen, de utána azért nagyon jó az, hogy már nem a papírért kell menni, és tényleg tanulhatsz és fejlődhetsz ezáltal. Úgyhogy nagyon ajánlom ezt a könyvet, főleg informatikusoknak, vagy olyan embereknek, akik az informatikában dolgoznak és érintettek, vagy érdeklődnek iránta, mert azért nem egy ilyen nagyon alapkönyv, tehát így kezdésnek biztos nem ajánlanám, mert nem fogja tudni elhelyezni az olvasó azokat a pontokat, amiket, vagy azokat a technikai részleteket, amikbe belemegy jobban az író. Úgyhogy nagyon jó. És akkor megtudtuk, hogy ártalmas-e posztolni?
Na, szerintem én most erre egy választ nem adtunk konkrétan. Vélem. Tehát nem, nincs erre szerintem jó válasz. Biztos, akinek kitűnő a gyereke, az azt mondja, hogy hát ez ennél földön túli boldogság nincs, és nem érti, hogy miért, amit szintén megértek, csak azért az átlag ez nem ez.
Nem biztos, hogy ártalmas, de értelme nem sok van.
Hát, jó, igen, legyen így. Igen, én azt gondolom, hogy ha már posztolni akar valamit, akkor posztolja le azt, vagy posztolja ki azt, hogy tudom, mennyire boldog a gyereke, hogy végre kialudta magát, hogy végre nem kell stresszelnie, fára mászott, én mindig azt szoktam mondani, hogy legyen időtök fára mászni, rosszalkodni, friss levegőn lenni. Szóval én inkább ilyen képeket szeretnék látni.
Uh-huh.
Meg egy olyat, hogy így a iskolatáskát így behajítja a sarokba. Mondjuk én szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ne gyújtsák már föl rituális keretek között az infófüzetet, mert a jövőre is jó lesz, de akár azt is.
Ne adj ötleteket.
Azt hittem infótermet mondasz a végén, de a füzet az még...
Az is lehet, hogy jó lesz jövőre.
Az se.
Itt ehhez még egy utolsó kérdés, hogy fűzzek hozzá. És mit gondoltok, hogyha valaki mondjuk ilyen sporteredmény posztol, hogy futóversenyt nyert, megyei kettőt, vagy nem tudom, mit csinált, az indokolhatóbb, vagy az is ugyanez a kategória, hogy nagyon örülünk neki, de ezt nem muszáj megosztogatni?
Nem ugyanaz a kategória.
Én milyen érintett vagyok, úgyhogy nehezen tudnám azt mondani, hogy hülyeség, mert vagy de is simán tudnám, de hogy én is csináltam sokszor. Mit én megyei futóversenyen második helyezett a helyezésemre nagyon büszke voltam, mármint amióta fölnőttem, tehát gyerekként egyrészt nem is lehetett szerintem hova posztolni, talán épp hogy nem, akkor jött be a Facebook, de még nem ment nagyon, illetve azóta meg amire nagyon büszke voltam, az egy ötödik hely BS is futóversenyen 7 kilométeren a Balatonon, és arra nagyon-nagyon büszke voltam, és a mai napig büszke vagyok rá, mert ugye a BS is futóversenyek, aki kicsit is fut, vagy így benne van ebben az amatőr sport életben, azok tudják, hogy a BS is futóversenyen rengetegen vesznek részt.
Na, most azt ugye tudod, hogy a Laci nem azért hozta fel ezt a témát, hogy eldítsek egy ilyen sport eredményeit.
De nem azt, jaj, most ez kellemetlen. De én azért mondom.
Hozd ide az érmeket, putasd körbe.
Nem mutatom
úgy
körbe.
Úgyis ott van hátad mögött.
Hát azt, jó, de azt hallgatok, nem tudják. Most már viszont igen. És erre büszke voltam, és ezt ezzel eldicsekedtem, való igaz. És tényleg nem volt más dolog mögötte, a poszt mögött, hogy szerettem volna láttatni azt, hogy én erre büszke vagyok. Na most, és akkor itt térek vissza, hogy
de ez a te eredményed.
Ez ér, vagy nem. Ez az én eredményem, én vagyok rá büszke. Egyébként rohadt sokat dolgoztam abban az időben érte, hogy jól sportoljak, vagy jó amatőr eredményeket érjek el. És így döntöttem, hogy ezt akkor szeretném megmutatni. Na most akkor ez szar dolog, vagy jó dolog? És akkor én erre nem mondanék véleményt, csak azt mondom, hogy én ezt megcsináltam.
Szerintem nem szabad dolog. Én ezt egy kicsit ilyen provokatíva is tettem fel a kérdést, mert a pont, amikor felmerült ez a téma, akkor úgy éreztem itt a párhuzamot, de mégis nem tudom megfogni, hogy hol különbözik. Ezt most elég képzavarosan mondtam. Tehát, hogy ha így nagyon logikusan végigmentem, akkor kicsit azt éreztem, hogy egymás mellé tehető, de valahol érzek benne egy különbséget, amit nem tudok úgy Isten igazából megfogni. Mondjuk itt az, hogy a saját eredményére teszed ki, az még mindig érthetőbb, mert hogyha nem a gyereknek a bizonyítványát tennék ki a szülő, hanem arról beszélgetnénk, hogy a gyerek a saját bizonyítványát osztja meg, az lehet, hogy egy fokkal több értelemmel rendelkezik. Mert itt is, hogyha nem tudom, annyira osztanál meg a te futás eredményedet, az lehet, hogy egy bizarabb lenne egy kicsit, mint az, hogy te osztod meg, mert büszke vagyok a saját munkámra. Meg a versenyhez még annyi különbséget tennék, hogy az mégiscsak egy, mert a bizonyítvány az a iskolai teljesítménynek, ami a kvázi gyereknek a munkája, annak az eredménye, ott az lenne az ideális, ugye, hogyha az alapértelmezést nézzük, bár ugye lehet, hogy megmondtuk az előbb, hogy ez nem olyan jó, hogy azok ott minél jobban sikerüljenek. Tehát, mint hogyha olyan lenne, mintha kiposztalám, hogy a munkámban most nézzétek meg, milyen jó értékeléseket kaptam, az megint csak egy fokkal furább. A verseny az mindig egy ilyen legjobb a legjobbak között megmérettetés, ott nem annyira könnyen elérhető, és nem olyan evidens, hogy valaki ott tud villantani egy szép eredményt, és lehet, hogy azért jobban is meg kell esetleg dolgozni, mint az, hogy a munkámban legyen egy jó értékelésem, vagy a X darab ötösem legyen a bizonyítványban, szóval lehet, hogy ez igazolhatóbb. Barbi, mit gondolsz?
Igen, hasonló.
Én meg elbizonytalanodtam, sokkal inkább elbizonytalanodtam, mint amit gondoltam róla előtte, hogy ezt lehet, hogy nem kell kirakni. Főleg azért, mert szerintem amúgy, jó, igen, a verseny mindenki által hozzáférhető. Benevezel, és futsz. A munkád, azt senki nem tudja, hogy te milyen minőséget várnak el tőled, és ahhoz képest milyen minőséget hozol, kapsz egy értékelést, ugyanúgy, mint egy iskolában, ez egy ötös, csillagos ötös, és akkor azt úgy nem tudod elhelyezni. Jó, de mondjuk tényleg nátok nincs értékelés?
Nincs. Nincs.
Az fura.
Meg se dicsérnek, inkább olyan van, akkor leszídnek, de a dicséretet azt nálunk, azt ilyen nagyon óvatosan méregetik. A gyerekekre elpazaroljuk. De ezt most idézőjelesen mondom.
De a gyerekek viszont örülnek, meg annak
mindenfélét
évközben,
mert az évvégén. Meg egyébként egymást szoktuk dicsérgetni. Így szoktuk, meg így megveregetjük a saját vállunkat.
Az is valami.
Igen.
Amikor szerintem már furcsa, mert hogy szerintem minden munkahelyen érdemes lenne az értékelést, azt azért kicsit komolyabban venni.
Megkaptunk
de...
pedagógus napra az Orbán Viktortól levelet.
Igen.
Ő megdicsért minket, illetve ezt most nem tudom, hogy ilyen országos akció volt, vagy csak a mi önkormányzatunk, de kaptunk egy szelet sütit pedagógus.
Azt hittem, hogy a Spárba kaptatok 20% kedvezményt a baromfi párizsira.
Milyen sütit?
Egész jó cucc volt, meglepően ilyen erdei gyümölcsös szamócával volt díszítve, olyan emberes, szelet is volt, fincsi volt, jó volt.
Bónusz.
Ez volt a bónusz, tehát ez volt az éves kafetéria egyébként. Igen.
Ez borzasztó. Ja, figyeljetek el, hogy meséljek egyet, hogyha ezt a témát kiveséztük, szerintem igen. Kék túrázni voltunk, elkezdtük. Nagyon minimálisan, nem vettünk rá semmit, hanem egész egyszerűen csak felkerekedtünk, és elmentünk Mogyorós pusztától Tokodig, ami egy ilyen néhány kilométeres, tényleg pár kilométeres szakasz, volt benne vagy 300 méter szint, tehát még az sem volt kiemelkedő, viszont nagyon jó volt. Tehát megszereztünk 3 pecsétet, úgyhogy büszkén érkeztünk haza Nórival.
Kiposztoltátok?
Nem tudom. Igen, Nóri kirakta. Igen, Kim van.
Valamelyikőtök kirakta, igen, a Mogyorós pöcsétre emlékszem.
Igen. De tényleg nagyon, nagyon jó volt. Nagyon jó időnk is volt, sokan voltak egyébként, kifejezetten sokan voltak a Gerecsén. Gerecsén, vagy Gerecsében, vagy Gerecsénél, hogy kell ezt mondani?
Gerecsén, szerintem.
És annyira jó volt találkozni egyébként ismeretlen embereket. Tudjátok, azért ezek a túrázók, ezek ilyen nyitott, messziről köszönnek, integetnek, örülnek a másiknak, úgyhogy barom jó volt. Tényleg nem tudom, 1000 éve nem voltunk túrázni, és most ezt így újra megtapasztalni, egészen különösen jó volt, én meg is lepődtem. Úgyhogy valószínűleg a hétvégén megint megyünk, csak most majd ott Szombathely környékén, Iratkőnél valószínűleg megkezdünk egy másik szakasz részt.
És ahhoz, hogy ezt le tudjátok túrázni, mennyit utaztatok?
Ez nagyon jó kérdés, és szerettem is volna erről beszélni. Tehát ugye a kék túra, az, mivel nem körtúra egyik rész sem, azt csináltuk, hogy oda mentünk, azt hiszem, hogy a végére, így van, tehát Tokodaltáróhoz mentünk egyébként, és akkor onnan buszoztunk át Magyarországra, hogy ne a végén kelljen buszozni, és legyalogoltuk vissza Tokodig. És ott még Tokod és Tokodaltáró között kellett buszozni, mert csak így tudtuk, mert nem buszozni már nem kellett, de kellett sokat sétálni, tehát még egy olyan, majdnem egy órát rásétáltunk, csak azért, hogy el tudjunk jutni a kocsig. Kicsit rosszul néztünk be valamit, valószínűleg nem jól terveztem meg a dolgot, úgyhogy volt egy plusz egy óra séta, de még ezzel együtt is barom izgalmas volt. És majdnem megfulladtunk, mert majdnem szomja haltunk, Laci nagyon sokat nevettünk.
Mintha már hallottam volna ezt a sztorit.
Nem, ez nem az a sztori. A Laci sztoriát már hallottuk, és nevettünk, hogy basszus, nekünk is elfogyott, de tisztel a szomja halunk, mint Laci, úgyhogy emlegettük a kedves műsorvezető társat is.
Pedig én figyelmeztettelek titeket, úgyhogy az én lelkiismeretem tiszta.
De figyeljetek, összesen nem volt valami, nem volt 6, vagy nem volt 7 kilométer az egész táv, mondom 300 méter szinttel, és vittünk majdnem másfél liter folyadékot per fő, azt gondoltuk, hogy két óra alatt kb. Le tudjuk, na nem tudtuk le, meg úgy kicsit bénáztunk, mert ugye mondtam ezt a plusz egy óra sétát a végén, ráadásul rohadtul tűzött a nap a mezőn mellett, amikor már elsétáltunk át az egyik faluban a másikba, úgyhogy azért a végén kellett az a kút, ami tudjátok, van ez a kék kút, ez a kedvencem, ez gyerekkorunkból is rengeteg volt akkoriban még, aztán azóta ezt valamiért megszüntették, vagy nem tudom, mi történt egy csomóval, például Mezőköves, de rengeteg eltűnt.
Nálunk rengeteg van még mindig, meglepően sok.
Akkor lehet, hogy nem is tudom, hogy mitől függ. Lopták, nem gondolnám, hogy kiszáradt volna.
Lopták a vizet.
Mondjuk az is lehet.
Köves, de még elő is fordul. De itt is láttam embereket, hogy vödőre viszik haza.
Na mindegy, úgyhogy ezek abból olyan jó mély, nem tudom, 50 méterről jövő víz jön, hogy kifejezetten kellemes itt a nyári nap tikkasztó melegében. Na jól van. A Borivár egyébként a következő lesz, volt, ti már voltatok. Uh-huh. Ember, az nem kék túra, nem így mondom, hanem az is egy cél, hogy megnézzük.
Jó,
hogy
ilyen kis gicsparádé.
Tényleg az?
Az, de jó. Tehát olyan gicsparádé, amit így érdemes megnézni. Tehát nem az a ből, hanem ilyen, hogy tyű, de klassz gicses. Szóval ilyen.
De klassz gicses. Ezt nem tudtam volna mondatba foglalni, hogyha köteleztek volna rá, de rendben.
Ez olyan gicses, hogy ezt látni kell.
Van vele itt szemben, vagy srégan egy étterem, és ott egész fincsi kajcsit adnak.
Kezdesz meggyőzni?
Még mondjad, Lacit a kajával bármire ráveszed.
A múltkori túra is egyébként úgy indult, hogy Miki mondta, hogy túrázunk két, a végén majd kajálunk, és ez volt, ami meggyőzött, hogy jó, hogy étterem a végén.
Jó, ez jó, hogy mondod, mert ugye hívtunk titeket, hogy induljunk el együtt ezen a kék túra szakaszon, de mondtátok, hogy egyrészt tanultok, meg miket kamusztatok, és a végén ugye nem mondtuk, hogy akkor a végén lesz kaja, de akkor legközelebb majd mondjuk.
De a Borivárhoz elviheted őket, tehát ez közel van hozzátok.
Igen. Ami még izgalmas, hogy ugye én Mezőkövesdi vagyok, és Nóri meg Szombathely környéki, tehát a kék túra vonalának az egyes szakaszait be tudjuk úgy járni, hogy Nóriék szüleitől, én szüleimtől, meg Pestről kiindulva egészen sok szakasz nagyon jól lefedhető autó távolsággal, úgyhogy ezt lehet, hogy ki fogjuk majd használni. Igazából az akteleki rész az, ami nagyon messzi van, oda majd valószínűleg egy több napos túrát kell szervezni. Úgyhogy javaslom nektek is, hogy toljátok. Így az első tapasztalat nagyon pozitív, és biztos lesznek nehezebb szakaszok, szándékosan mondom, könnyűt választottunk, de majd azokról is beszámolok. Na, és akkor gyorsan rovatokra ugorjunk rá, mert annyira keveset dilemmáztunk még itt ezen a bizonyítványos posztolós kérdésre, hogy még érzek magamban erőt egy következő ilyen szeánszra.
Jó, készültem egy dilemmával, de nagyon készültem, és biztos, hogy nem a kék túrás téma alatt kerestem gyorsan egy kérdést, mert tök elfelejtettem keresni korábban.
Én egyébként, amikor fölveszed ezt, hogy rovatok, akkor azt gondolom, hogy akkor már megvan a fejedben, de nem, te csak fölveszed a témát, hogy rovatok, és nincs semmi.
Hát és persze, milyen boldog, hogy van egy témája.
Igen, innen hétre egy fixen megvan, hogy akkor rovatok, hogy ezt majd akkor lesz ilyen. Na, szóval, melyiket választanátok? Inkább elvesztenétek a képességet arra, hogy hazudjatok, vagy mindent elhinnétek, amit mondanak nektek.
Tíha.
Mi? Hát nem is tudom elképzelni. Itt milyen
kérdés ez? Hogy keresel rá ezekre? Hülye kérdések, dilemma, vagy mi a, kereső kifejezésed?
Gyakori nem mondom meg, mert akkor nem lesz funkció. Egyébként meg nagyon egyszerű, would you rather questions, és akkor rengeteg oldalon rengeteg ilyen kérdés van.
Hmm. Felteszed még egyszer a kérdést, hogy értsem.
Igen, tehát inkább elvesztenéd a hazudásnak a képességét, vagy mindent elhinnél, amit mondanak neked. Nem tudom, mi ez a képesség, amikor így képes vagy kételkedni, de mondjuk ezt a kételkedés képességét veszítenéd el.
Hát én az elsőre szavazok.
Én is.
A kételkedés az nagyon fontos. Tehát, hogy mi akkor azt mondják nekem, hogy már pedig a nap az zöld, meg nem tudom, akkor elhiszem is az alapján élek?
Igen, meg jön a nigériai herceges spam, és akkor egyből így küld a kártya alatt, írod, hogy jönni fog a nagy lóvé.
Jó, egyértelműen az elsőt választom. Mondjuk nem tudom, annak milyen hátránya, hogy nem tudsz hazudni.
Hát azért sokszor a kegyes hazugság az életmentő.
Hát igen, tudom. Megmondod, hogy hát ez nem sikerült olyan jól, csak nem pont ezekkel a szavakkal.
Ugye jó lett a hajam.
Úgyhogy tetszik, hogy tervezel itt a munkában a következő hónapodat, de nem nincs erre szükség.
Ugye nem kövérít ez a ruha. Most gondolj vele ebben a kérdésre. Nem tudnál hazudni.
Jó, nehéz.
Nem szexelnél ebbe az évbe.
Se.
Én amúgy... Hát, ja, mondja csak, hogy...
Nem, én azt akartam kérdezni, hogy te mit gondolsz?
Én is az elsőt mondanám, hogy inkább elveszíteném a képességet a hazugságra, mert ott még, ha most egy kicsit ilyen ugróketelezünk a szabályokkal, lehet úgy megfogalmazni dolgokat, hogy technikailag igaz, tehát nem hazudok, csak mást sejtettek mögötte, mint amit igazából a fejemben van, úgyhogy ott lehet, hogy az könnyebb kijátszani, mint azt, hogy minden baromságot elhiszek.
Nem kövérít ez a ruha, de elgondolkodhatunk a szumó bajnokságon.
Nem a ruha kövérít. Így.
Hanem nagyon megtöltötted a ruhát.
Igen.
Szerencsés, hogy XXL-eset vettél, mert tudtál bele mit pakolni.
Ró, nem kövérít, mert nélkül még dagadtabbnak nézel ki.
Nem vagy kövér, csak olyan vagy, mint a folyadék. Kitöltöd a rendelkezésre álló teret, és ez nagyon sok van ebből.
Igen, és ez a ruha, ez egy nagyon jó alap hozzá. Jó, oké.
Akkor ezt megbeszéltük.
Hát ugye kinek mond... jár a keksz?
Hát igen, Barbie kapott már sütit ugye a tanári pályafutása alatt. Jutalomként kinek adunk még?
Na, ezzel készültem, mert Viki küldött nekem cikket.
Tehát Viki készült, köszönjük szépen.
Nem, mert így mondtam, hogy készülök el a témára, úgyhogy küldjön majd cikket.
Ezt nem hiszem el, és hát jobban lássa maga alatt a sírt. Igen.
Na, szóval volt már egy ehhez hasonló, ugye nem is tudom, pár adással ezelőtt, az oltást Amerikában, az oltakozást próbálták elősegíteni azzal, hogy a nagy bálna szobor alatt oltottak a Természettudományi Múzeumban, és ingyen belépő járt. Ismét USA-ból egy ilyen oltásserkentő, vagy oltás népszerűsítő program. Ebből sok van, de egyet fogok kiemelni. Így a futottak még kategóriában azok között, akik tudják igazolni, hogy megszurkálták őket COVID vakcinával, sorsolnak ki ösztöndíjat, valahol $1 millió, és egyéb tervek is vannak, viszont a csúcs az Washington, ahol minden felnőtt ember, akinek egy, vagy akár a második oltása is megvan, igényt tarthat egy darab füves cigire, amit utána jó ízűen elszívkodhat, mert ugye ott már legális a marihuána, és hogyha kiindulunk a biokémiából, meg az élettamból, ugye az ilyen étvágygerjesztő receptorokra valóban hatnak a kannabinoidok, úgyhogy kelleni is fog az a keksz, ami ezért a művelet érti
el. Jó, gyönyörű, nagyon szép. Na most engem az érdekelne, hogy valami mennyi laboratóriumi teszt volt közvetlen COVID vakcina után elfogyasztott marihuánára. Hogy ez mennyire okoz problémát a vakcina hatásával, vagy hatásmechanizmusával kapcsolatban.
Erről nem írtak. Nem tudom. Hogy
fáj a karod, de nem érdekel.
Hát mondjuk, igen.
Rosszul vagy, ráza hideg, de nem foglalkozol vele.
Vagy lehet, hogy van benne ilyen, hogy mit tudom, várnod kell azért nem tudom, egy hetet, egy hónapot, hogy szívogathassad a kis füvedet.
Meghajtogatták már neked a spanglit, kész van, kis nevedet is ráírták, csak várni kell egy hetet.
Ez megromlik, gyerekek, ha nem lehet azt így.
Lefedik be a műveggel, mint gyerekenek a sirit, hogy na majd, hogyha letelt szépen az idő, akkor elszívhatod a kis füvedet, addig nem szabad, mert még ott az oltásnak.
Jaj, várjatok, erről a lefedem, vagy ez a üvegbe rakjuk dologról eszembe jutott valamit. Valamelyik fúj. Nap este Nóri az...
Kiraktad a fogad?
Nem a fogamat, hanem a festményről leszedett egy poloskát, de úgy, hogy rárakott egy poharat, és tudjátok, így alányomott egy papírlapot. Uh-huh. És utána így lefeküdtünk aludni, jóval mondom, elintézte, valamit csinált vele, itt tudom én.
Másnap, ne tudjak róla.
Igen, másnap, nem tudom, elment valahova dolgozni, valami forgat, nem tudom mi volt, és én itthon voltam egyedül, és nézem így az asztalt, hogy ott mozog valami, ott a pohár alatt ott van. Halljátok, Nóri óriási volt, leszedett egy poloskát, és úgy ott hagyta, hogy megfulladjon az asztalon. Úgyhogy szerencsétlen, amikor észrevettem, mentem, kidobtam az erkélyen, én nem szeretem egyébként a poloskákat, de annyira azért jobban szeretem, hogy így megfulladjon szerencsétlen. Kidobtam vissza a természetbe, de hogy akkora poén volt, hogy nézem, hát leszedte, tudod, és befeküdtünk utána így az ágyba aludni. Tehát, hogy nem tudtam elképzelni, hogy ez most hogy történik. Tehát, hogy lett egy házi állatunk, vagy mi történik, és akkor Nóri így nézrem, hát gondoltam, mondott, elkábul, aztán utána majd kidobom. Elkábul, az némileg eufemizmus, nem? Tehát... Na jó.
Vagy lehetett volna akkor a pohárnak a tetejére egy kicsi lukat fúrni, abba egy ilyen gumicsövet, és így szépen lassan feltölteni vízzel, az úgy még szadistább.
Ó.
Lehet játszani a Fűrész című filmet így különböző rovarokkal. Jó, nem, ezt nem mondjuk komolyan, mielőtt még állatvédő hallgatók betámadnak, nem csinálnék ilyet, és nem buzítok ilyenre senkit, de vicces elképzelni.
Oké, ha már ott tartottunk, hogy akkor sütit osztogatunk, a Time magazin is osztogat díjakat az év emberének.
Már megbeszéltük előző adásban, hogy nem dicsérgetünk a felvezetésért, úgyhogy nem.
Igen, de ma eddig nagyon jókat nyomok, nem? Azért akkor nagyon, most már hangozom.
De nem dicsérlek meg.
Jó van, jó van.
Igen, mert hogy most az elmúlt pár adásban így díjakat hoztam be témának, és akkor még gondolkodtam, hogy mi az, ami ilyen értelmes díj, amiről lehet beszélgetni. És ugye az év embere díjat minden évben osztogatja 1927 óta a Time magazin. Van-e, amit így fejből tudtok, ilyen nagyon legendás év embere díj?
56-ban a Magyar Forradalom már volt.
Igen.
Valamelyik néhány jön meg te, mármint így a közösségi
média. Igen, ez 2006-ban, az a néhány éve, amikor egy ilyen tükör volt a magazinnak az elején, vagy egy ilyen tükröződő felület.
Voltam ilyen pletyi, vagy nem tudom igaz, hogy elvileg Hitler is volt? Vagy
ez nem pletyi, ez így igaz, Hitler is volt.
Mikor volt?
38-ban.
Az olimpia évében akkor. Nagy kópia
igen,
volt.
Mert nagyon ügyesen... távolugrott.
Vagy az 36 volt? Lehet, hogy nem az olimpiai évben, nem tudom.
Jaj, meg Caitlyn Jenner is volt, aki ugye férfiból operáltatta magát, nővé, ha emlékszem őt is, vagy ő az év nője lett valahol? Na mindegy, szóval ő is volt valamilyen év.
Azt most nem tudom.
Tehát van év embere, meg év nője? Ez az némileg furcsán hangzik, Laci, szerintem gyorsan javítsd magad.
Ja, de akkor lehet, hogy van ilyen, tehát férfi kategória, női kategória, összkategória.
Szerintem csak kéri elnézést, az a legegyszerűbb.
Hagyjad. Na jó, ügyesen tudtatok párat, illetve csak Laci. Ugye 1927-ben osztották az elsőt, aki ez a Charles Lindbergh, amerikai pilóta kapta, aki elsőként repült át az Atlanti óceánt. Ő volt az első. Aztán az első nem amerikai, az 1930-ban Gandhi volt. Vagy Gandhi. Hogy kell mondani, jó? Gandhi?
Uh-huh. Jó,
Gandhi.
Mondtad.
Jó. Oké. Gandhi volt. Aztán az első európai, az ami Pierre Laval, nem tudom, hogy ejtik, ő egy francia politikus volt, és miniszterelnök, meg mit tudom én, igazából ő ott a Franciaország német megszállásakor együttműködött a német hatóságokkal, úgyhogy utána a hazaárulás vágyával egy golyót kapott a kis buksiába. Ami még így érdekes erről a listáról, az most nem merek ma kiejteni neveket, nem tudom, hogy milyen bajom lett az
Roosevelt. Elrontott Laci mindenkit.
Igen, ki? De tényleg. Roosevelt? Így mondják.
Aha, na, így is mondják, hogy Roosevelt ki, hogy mondja. Igen. Olyan, mint az Edinburgh.
Háromszor kapta meg, ő az egyetlen, aki háromszor is megkapta. 32-ben, 34-ben és 41-ben. Az első nő, az pedig, nem tudom, olvast-e valaki a jegyzeteimet. Nem olvastátok?
Dehogy olvastuk.
Úgy írtam fel, hogy Wally Simpson a csudapina. Ő volt az, aki miatt Eduard brit király lemondott a trónról, hogy feleségül tudja venni ezt az elvárt.
Ezt nem tudtam, hogy ez sztori megvan, de akkor...
A Királybeszéde filmből is egyébként, ugye ott is benne volt ez a hölgyike, hogy hát szerepelt ez a szál. Úgyhogy ő volt az első év embere, mint nő. Jó, akkor ugye mondtátok Hitlert, 39-ben és 42-ben Sztálin kapta meg, és az első nem konkrét személy, az pedig 1950-ben az amerikai harcos a koreai háborúban, és mondtad azt az 56-ot, és ami még, én erre nem emlékeztem, 82-ben a személyi számítógép.
Az igen.
Ő volt az első nem emberi díjazott.
Ez azt mondjuk el, hogy nem emlékeztél, tehát Barbie még nem élt egyébként 82-ben, ha valaki azt gondolta, hogy...
Nagyon kedves vagy valóban? Valóban nem éltem.
Csak nem mondod, hogy nem emlékszel rá, hát nyilván nem véletlenül.
Hát, igen, igen. Na, és aztán nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ki volt a 2020-as évembere? Van-e tipp?
Karinkó.
Hú, pedig szerintem ezt akkor olvastam, de most már... Jaj, vagy Black Lives Matter-ös, nem? Dolog volt, nem, vagy nem?
Joe Biden meg a Kamala Harris.
Ja nem, a Nobelre terjesztettek fel, vagy a BLM mozgalmat, tényleg. Jó, azzal kevertem.
Igen.
Hm. Az Obama is volt?
Volt ő is,
vagy
igen.
Csak béke
nem, Nobel. Nem, aha. volt ő is, igen. Igen. Na, úgyhogy ezt így érdekes egyébként így próbáltam kigyűjtögetni. Így
a 20. 21. században van valami így meglepően érdekes?
Azt, 21. azt, század?
Aha, tehát mit tudom én így amit úgy meglepődnél rajta elsőre. Nincs
hát
nagyon?
Volt egy ilyen, hogy az informátorok, igen, három amerikai nő, aki 2001 és 2002 között a könyvelési csalásokban való leleplezői szerepért kapták. Nem, az irgalmas szamaritániusok.
Az valami rend?
2005-ben. Ez Bono, Bill Gates és Melinda Gates munkájának ajánlották. Uh-huh. Ez a Live Aid koncert sorozat miatt kapták.
Mikor az már jó régóta megy a Live Aid, nem?
Hát 2005 óta. Kapott.
Csak?
Putyin
azt
is.
Hittem sokkal régen.
Putyin is.
Putyin is kapott, Zuckerberg is.
Jó rég, vagy mi?
Akkor Ferenc pápa, az Ebola ellen harcolók, Trump is kapott.
Greta, ez a díj nem annyira, nem annyira, hogy is fogalmazzak, nem annyira nívós. Tehát van egy nagyon nívós társaság belőle, meg van egy kevésbé nívós.
Hát de ez ugye
furcsa.
Gyakorlatilag az évember az, hogy aki befolyás, aki nagyon nagy befolyással volt arra az évre. Tehát ez nem kell, hogy feltétlenül olyan nagyon különleges dolgokat, vagy hát nem is különleges dolgokat, hanem hogy jó dolgokat teremtsen.
A Joe Biden nem csak azért lett egyébként az évembere, mert előtte olyan elnök voltam, ki után bárki lett volna, könnyedén megkaphatta, mert
szemben hát leverte. Trump is volt, hallott, szóval.
Hát értem, de mikor? Még az elején, nem? Tehát a ciklusának az elején, gondolom.
Igen.
De a ciklusának az elején sem volt annyira visszafogott, meg népszerű mondjuk ilyen demokrata körökben.
Hát, demokrata körökben sose lesz népszerű egy republikánus elnök, de igazad van, értem, mit mondasz.
Amúgy meg csak visszatérve, hogy én az elején a Caitlyn Jenner-es témára, hogy egyrészt szórom a haut a fejemre, másrészt meg korrekt volt, amit mondtam, mert 2015-ben a Glamour magazin az évnőjének választotta, viszont abban az évben a Time magazin évemberének Angela Merkelt választotta, úgyhogy tulajdonképpen az info az helytálló volt. Viszont ugye az évembere posztra is, ugye van több ilyen runner-up-ok is vannak, tehát hogy akik nem lettek a díjazottak, de így a választékban benne voltak, ugye ott az ilyen runner-up-ok között ott volt Caitlyn Jenner is, úgyhogy akkor mégiscsak jót mondtam.
Te most, amíg én beszéltem, te ennek néztél utána? Nem is figyeltél rám?
Dehogy nem. Multitasking.
De arra csak a nők képesek, nem?
Lehet, hogy vannak titkaim.
Jó, csak véredet szívtam.
Na, jó van, akkor menjünk át egy kicsit mozgókép kultúrára. Hú, de nagyon, nagyon túlzás ez
ilyen
két sorozatról.
Ez ilyen nagyon izé volt. Meg aztán egy film. De most igen, belefér. Azt mondtam, hogy belefér. Ha két
most
órás lesz a műsor,
akkor
is belefér.
Nem lesz kettő órás, mert közben elalszok. Mare of East Town az egyik sorozat. A sorozat, ugye?
Igen, sorozat.
Akkor kezdjük ezzel, aztán még a Money Heistról lesz szó, a kódjátszmáról, meg némi lamentálás a mesékről. Ezt most miért mondtam el? Ilyet
nem tudjuk.
Hát, ha valamelyik nem fér bele, és akkor hiányérzetet támasztunk a hallgatóban.
Igen.
Ja, akkor felpörgettem, mert aztán itt kitörölázódást. Az HBO-nak az egyik legújabb sorjáról szeretnék mesélni egy kicsit, és nem tudom, hogy ez nem HBO saját gyártás, de az HBO Go-n jelent meg ilyen heti terjesztésben, azt hiszem 7 epizódos, Mare of Easttown nevű, Easttowni rejtélyek magyar címen futó kis történet.
Ez krimi?
Igen, igen. Ha most egy szóba össze kell foglalom, krimi, de mindjárt kifejtem, hogy miért nem csak az. A főhősnőnk, na még egyszer, a soriban egy nyomozó nőnek a kalandjait, idézőjelben téve kalandjait, vagy inkább az életét követjük végig, akit két Winslet alakít, és már az ő személyén keresztül is érzem magam is az éveknek a súlyát, mert én még nekem mindig a Titanicnak a fiatal előkelőségeként él a fejemben, itt pedig már egy nagymamát alakít, amellett, hogy rendőrt. Úgyhogy elég durva volt ez a felismerés. Szóval ő egy Easttown nevű kisvárosnak az ilyen öreg róka nyomozója, és már régóta nem tudott lezárni egy eltűnési ilyet, egy fiatal lány eltűnt, és az anyja miatt persze neheztel is rá, majd egy újabb, azt nem lőm le, mert ez már a második epizódban derül ki pontosan mit történik, de egy újabb ilyen szörnyű dolog fog történni, ami lehet, hogy kapcsolódik ehhez az eltűnéshez, ahogy sem. Ugye a krimi szálon ezt a nyomozást fogjuk végig folytatni, vagy végigkövetni, ami nagyon érdekes, és amiben több ez, mint egy ilyen sima, közepes fordulatokkal operáló krimi, az, hogy ez a kisvárosi légkör, ez az atmoszféra, ez nagyon-nagyon jól átjön a 7 epizódból. Megismerjük a családját, a volt férjét, a lányát, hogy a gyerekeivel milyen viszonya volt, hogy mi történt a fiával, valamint ez a kisvárosi millió azt eredményezi, hogy ez mindenki ismer mindenkit. Ez a, nem az, hogy kihívjuk a rendőröket, és akkor kijön két random ember, hanem hogyha nyugdíjas nénikének is van valami baj a szomszéd sráccal, akkor így kb. A saját telefonján hívják, hogy gyere már ki, légy szíves, mert itt megint balhé van. És ténylegesen a rejtét is átszövi az, hogy mindenki ismer mindenkit, így mindenki érintett valamilyen szinten az eltűnésben, vagy az esetlegesen bekövetkező gyilkosságokban, és nagyon jól zsonglőrködik ezzel, a végéig nyitva marad, tehát úgy haladunk előre a nyomozásban, hogy nem csak ilyen eltereléseket dobál be, hogy bedob egy erős cliffhangert az egyik epizódnak a végén, aztán a következő epizódnak az 5. percébe feloldja, hogy csak valami félreértés volt, és aztán megint 40 percig nem történik semmi, hanem ténylegesen azért így epizódról epizódba tudunk meg úgy dolgokat, közeledünk a megoldáshoz, mégsem fogjuk a közepénél már tudni, hogy akkor mire fut ki az egész történet. Nagyon jó találgatni, nagyon jó gondolkodni rajta, és nagyon jó működnek a melléktörténetek, aminek egyébként időnként semmi köze nincs a nyomozáshoz, de tényleg jó megismerni a különböző családoknak a helyzetét, a történetüket, és ennek az egésznek az egyéb egy úrása egy nagyon-nagyon jó elejét alkot, kiváló színészi játékkal. Egyszerűen jó nézni, pont jó a hossza, az a 7 rész az elég ahhoz, hogy elmélyedjünk benne, de nem érezzük vontatottnak, minden a remekül a helyére kerül, úgyhogy igazából az utóbbi években ugye volt ez a tudhattad volna, ez a ilyen tárgyaló, félig tárgyaló termi, már nem volt tárgyaló termi, ez is ilyen krimiszerű történet volt, azt is nagyon dicsértük, de nekem még annál is jobban tetszett ez a Mare of Easttown. Vikinek is egyébként, csak hogy tolmácsoljam az ő véleményét is, úgyhogy aki kicsit is fogékony az ilyen emberi, emberközeli történetekre és mellette a krimire, annak jó szívvel tudom ajánlani, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, általánosan is egyébként a megítélése abszolút pozitív, úgyhogy tök jó sikerült, HBO-kon fönn van, meg biztos egyéb ilyen helyeken is elérhető, úgyhogy érdemes bepróbálni.
Én szeretem az ilyet, a Matthew McConaughey-nek volt egy
True Detective-be gondolsz, gondolom.
Azaz. Na, az nem hasonló?
Abból a szempontból nem, hogy az tényleg egy sokkal jobban fókuszált a főhősre, és az egy ilyen nagyon lehúzó történet volt. Ennek is akarok a nyomasztó pillanatai, de ez az ilyen mellékszálnak a fókuszában sokkal inkább az egész kisvárosi közeg van. Ez szertágazó ebből a szempontból nem annyira egyénre fókuszál, De igen, hogy ha tetszett a True Detective, szerintem egyébként ez is be fog jönni.
Tehát stílusára, vagy hangulatára nem hasonló? Az is egy ilyen kisvárosiasabb sztori, de igazad van, tehát hogy az inkább fókuszál a két főszereplőnek így a magánéletére, meg a múltjára, és kevésbé magára a városi, vagy kisvárosi, vagy falusi történésekre. Itt meg akkor, ha jól értem, inkább ez megy.
Amúgy hasonló, ott nagyobb fókusz kapott a nyomozás. Itt is fontos része a nyomozás, de inkább azon olyan fele-fele a kisvárosi élet és a nyomozás, tehát hogy az sokkal zordabb és ilyen nyomozás központúbb. Ez olyan, mint hogyha, hát most az abban nem tudok ilyen jó kis kertvárosi drámát mondani, de tényleg, mintha egy ilyen...
Született feleségem.
Azaz, én meg a New York, hogy hívják ezt, mi az, amiben a Sarah Jessica Parker van?
Sex és New York. Jó, de Sex most ilyen dráma, nem ilyen
véget. Hát ez nem túl dráma.
Mi a született feleségek?
Ott dugnak, meg röhincsélnek.
És ez baj?
Nem, csak hogy az egy gyilkosság nem történt benne.
Hát, mondom, de van melyiket ilyen könnyedebb pillanat is, meg tényleg van melyiket jó poén, de nyilván nem egy ilyen szexis New Yorkot kell elképzelni, de tényleg, mint egy ilyen kisvárosban játszódó dráma vegyítve egy tök jó krimivel. Mondjuk ez a, nem tudom, kis közösségnek, tehát mondjuk, ha Barátok közt jó lenne, és rövid, akkor az a fele lehetne ilyen.
Igen, tehát hogyha a Ferenc pápa egyébként nem pap lenne, hanem egy pornósztár, akkor egész durván sok enkóros videóból lehetne letölteni. Tehát körülbelül ez egy ilyen feltételezés. Jó, volt.
Csak úgy mondtam, hogy ugye Barátok közt is miről szól, hogy van egy kis közösség, és az embereknek mindenkinek megvan a saját élete, és ez így lazán kapcsolódik egymáshoz. Csak ugye azért relatíve kevés ilyen elgondolkodható pillanattal rendelkezik. Ha így nézzük akkor, és hunyorítunk, akkor itt is megvan ez a emberi közösségnek a mindennapja, csak ez érdekes, meg igényesen van tálalva. Tehát jó, értem, persze, nyilván, csak most, ha tudnék mondani olyat, amelyik ezt jól csinálta, sorozatot vagy filmet, akkor tudni behozzám, de egy se jött most eszembe.
Okay, nem baj, szerintem átadtuk az érzést, hogy milyen ez. Én nekem amúgy csináltál egy kis kedvet, bár túl sok sorozat van megint, amit nézni kéne.
De ez hét rész összesen azért hamar leketjeg, meg nem érzed alatt, hogy akkor most még milyen sokáig húzzák. Tök sokszor van az, hogy ha mi minisozatról is beszélünk, de úgy érzed, hogy hát most itt toporunk egy helyben, nem nagyon haladunk, és ilyen sokkal többnek érződik a játék, mint amennyi, ez nagyon szépen leketjeg, pont azért, mert a nincs túl bonyolítva a nyomozás sem, mert nagyobb hangsúlyt kapott a mindenféle családtörténet, ami még bele van fűzve, és minden nagyon feszesen van beledolgozva a történetbe, úgyhogy tök rövidnek érződik. Legalábbis nekünk úgy érződött, bár mi hetiben néztük, szóval nem tudom, hogy darában milyen.
Uh-huh. Jó van, köszönjük szépen. Én mondom, lehet megnézzük majd akkor mi is, belenézünk minden esetre, aztán megnézzük, mennyire húz be minket. És akkor menjünk rá másik sorozatra, ami sokkal régebbi, de ad némi aktualitását, tehát a némi aktualitást ad a dolognak az, hogy azt hiszem, hogy szeptember-októberben, inkább októberben jön a következő évad, a Money Heist-ról beszélünk, ami azt hiszem a Nagy pénzrablás címen forog magyar nyelven. És néztétek, vagy tudjátok, miről van szó?
Egyszer nem, már nagyon pörög mindenki, és most már engem érdekel, hogy mi a véleményed róla.
Jó, elmondom. Egyszer érintettük az adásban, de most egy kicsit talán jobban is kivesézzük. Miről szól? Ugye több évad is van, az első évad az, ami igazán húzza az egészet, az, hogy betörnek egy nagy...
Hát, bankba?
Nem bankba, de valamilyen pénzverdébe, azt hiszem. És igazából egy mondattal ennyi, és van egy kinti csávó, aki az egészet szervezi, van egy nyomozó, meg van egy nagy ilyen tech, gyakorlatilag csak ugye spanyol megfelelője ennek, tehát ilyen terrorelhárító központ, és próbálják megoldani ezt a krízist. Nyilván a bentiek azok pénzt akarnak valahogy lopni, csalni, hazudni valamilyen formában, van egy ilyen csapat, aki ezt az egészet csinálja bentről, és nyilván a rendőrségnek meg az a lényeg, hogy ne halljanak meg a túszok egyrészt, meg ne lopjanak pénzt. Hát nagyon meglepő az alapsztori, így borzasztó klisés, de ami az igazán az erejét adja ennek, az, hogy valami borzasztóan sok menő fordulat van benne, ami azáltal, hogy látod, hogy tervezte meg ez a, így hívják a kinti mesterrablót, hogy a professzor, tehát megtervezte ezt a rablást, és ott lehető legtöbb, azt kell mondjam, az összes dologra fel van készülve, hogy hogyan és milyen módon fog a rendőrség reagálni, a terrorelhajtó központ, az ezredesek, a nem tudom én, a nyomozó, és mindenre van valami fajta válasza, de hogy még ez is tűnhet unalmasnak, de olyan jól van megcsinálva a sorozat, és olyan jók az érzelmi részek, tehát például ez a fő címzene, vagy illetve hát van egy...
Nem is,
azaz...
Ezt nyomatják a rádióba állandóan.
Olyan tökéletesen van eltalálva a karakterek, ez a szám, ahol legelőször elhangzik, az, ami beleborzongsz, annyira fantasztikus, és tökre mellé tudsz állni az idézőjelbe vett terroristáknak, mert nem egy ilyen ölnek halomra, hanem egy ilyen jól felépített, hát mondjuk azt, hogy érzelmi alap van mögötte. Ez lehet, hogy egy kicsit túlzás, mert azért annyira nem, de mégis így mellé tudsz állni, és az egésznek van egy ilyen nagyon jó dinamikája, hogy az egyiket így másik után falnád legszívesebben, viszont ahhoz meg elég hosszú egy rész, hogy így nagyon gyorsan ledaráld, meg talán nem is tudom hány rész van, 10 rész biztos van szerintem egy évadban.
Bocsi, de hogy kérdezik Banyit, hogy itt akkor évadokon keresztül fönnáll ez a túlhelyzet, hogy oda be vannak zárva?
Nem. Az első évad szól erről.
Yeah.
Maradjunk ennyiben, mert most ha ennél többet mondanék, akkor annyit tudok mondani, hogy van második évad. Tehát azt meg az ebből lehet
is
sejteni,
nem?
Hogy nem. Három van, azt hiszem, de vagy igazából attól függ, hogy hogy veszed. Ha nagyon akarom, akkor csak két évad van, de ugye ez is most is a következő rész sorozat. Az úgy fog érkezni, hogy októberben jön valamennyi, meg még decemberben is jön valamennyi. Tehát azt hiszem, ilyen öt-öt rész, vagy valami hasonló. Úgyhogy aki szeretné, az most még föl tud zárkózni októberig ezzel a, hát mit tudom, van vagy 20 rész, nincs annyira sok. Most nem akarok hülyeséget mondani, pedig tuti azt mondtam, mert biztos nem kereken 20 van, de valami ilyen nagyságrendű. Hogyha az első két részt megnézitek és nem tetszik, akkor nem fog tetszeni szerintem a többi sem, de nyilván van egy ilyen felépítés, tehát az első 10 perc, 20 perc alatt azért nem mondjátok, hogy unalmas, mert valahogy föl kell építeni az egészet, tehát bejutnak, előkészítik, stb. Tehát nagyon-nagyon jól működik. Nem is tudom, hogy mennyi IMDb-n, de nálam ez egy legalább 9-es sorozat.
Ez spanyol, nem?
Spanyol, mi angolul nézzük egyébként, és nagyon jó a második évadban az angol szinkron a nyomozó nőnek. Csak ezért már megéri angolul nézni. Hát nyilván spanyolul nem hiszem, hogy néznétek egyébként sem, bár magyar felirat van, tehát lehetne egyébként spanyolul is, de nagyon jó az angol szinkron szerintem. Meg angol hang, nem is a szinkron, a hangja a nőnek nagyon-nagyon erős a karakteréhez képest. Illetve a karakteréhez párosultan. Úgyhogy ennyi. Nézzétek, baromi jó. És akkor majd kitárgyalhatjuk októberben a maradékot.
Jó, most én bajba vagyok, mert pont végeztünk sorozattal. Megnéztük a David Attenborough-os életszíneit, azt láttátok?
Az csak nem, de három szeretnénk.
Rész. Nagyon jó. A harmadik rész ez már annyira nem, de az első kettő az ilyen szájtátós. Laci, kisállatok vannak benne.
David Attenborough filmekkel azért szoktam vigyázni, mert ugye ő nagyon... komoly kutatómunkát végzett, hogy művelünk a bolygóval, és nagyon szomorú leszek tőle, ha én azt megnézem.
Ettől nem lesz, ez cuki, és ilyen tényleg, tényleg brutál jó. Nagyon jó. Főleg az első rész az meg aztán főleg.
Van benne lajhár?
Nincs, de egyéb cukiságok, és olyan lények is vannak benne, amikről én nem is tudtam, hogy vannak. Okay. Meg kis nyíméregbékák, tudod, azok a kis pici arányosok.
Szép színesek.
Igen, igen.
Jó, akkor kezdesz meggyőzni.
Egyébként abszolút értem, hogy Laci miért mondtad ezt a rossz kedvem lesz tőle. Azért a David Attenborough tud úgy kommunikálni, hogy a végén nagyon rosszul érez magad.
Jó, egy-két perc depresszió van benne, amikor ott a skót tajga, nem tudom, ott arról tárja, hogy szegény kis állat. De ez is már a harmadik részben van, hogy ugye, hogy váltják a színüket, télen fehér a róka, meg a nyuszi, meg a fajt, és akkor tavaszra meg, akkor meg így kibarnulnak, úgymond. Tehát, hogy ugye
persze, mert rájuk süt a nap, ugye, a pigmentek, stb. UV-fény, bebarnulnak nyilván.
Igen, nincs naptejük egyszerűen szerencsétleneknek, hát, és akkor a harmadik részben van erről egy ilyen kis összefoglaló, de nem akartunk keret vágni magunkon, úgyhogy teljesen vállalható.
Oké. Szerintem
egyébként időskorára az Attenborough is kicsit másfelé ment, tehát, hogy a könyve is a legutolsó, ami 2020-ban, de már lehet, hogy 21-ben jelent meg, 20 végén szerintem, az Élet a bolygónkon, vagy valami ilyesmi a címe, az már egy egészen, hát az túlzás lenne, nagy optimista, de fest egy nagyon rossz és nagyon kellemetlen képet a bolygónk jelenlegi helyzetéről, viszont a maradék kétharmadában a könyvnek arról beszél, hogy milyen módon lehet megakadályozni ezt a pusztítást, és nagyon konkrét javaslatokat tesz, aminek egyébként az első lépése a tengereknek, óceánoknak a megfelelő módon való megbecsülése, és tényleg nagyon konkrét lépésekkel támogatja meg a világ döntéshozóinak az agyát, fejét, eszét, hogy milyen módon lehetne elindulni. Úgyhogy akkor mégis, tehát nem egy könyvet nem ajánlok, hanem rögtön kettőt, tehát ez is egy nagyon-nagyon jó könyv a David Attenborough bácsitól, aki egyébként már valami brutális, ami 91 éves, vagy egészen elképesztő, hogy milyen szellemi színvonalnak örven, vagy színvonalat tud még mindig hozni 90 plusz évesen a bácsi.
Tényleg durva. És egy fun fact, ami szerintem csak engem érdekel, hogy tudtátok-e, hogy a Jurassic Parkban, aki a John Hammondot játszotta, az a kis ősznapuka bácsi, az az ő testvére, a Richard Attenborough, szegény néhány éve hunyt el, de én tökre elcsodálkoztam, hogy mind a ketten ilyen ismert emberként, emberré váltak életük során.
Ma az vacsorához néztem egy Big Bang Theory részt, és ma derült ki számomra az, hogy a Jurassicben, a Jurassic az az, hogy gyurakori. Az nektek megvan, hogy ez angolul ezt jelenti? Soha nem kérdeztem meg magam, hogy ez miért Jurassic.
És miért nem fordították le, milyen szép lett volna? A Jurakori Park.
Aminek a magyar címfordítása.
Egyébként még a Krétában is éltek a dinoszauruszok szerintem, és akkor meg rögtön egy ilyen áthallás lett volna az elektronikus a tanulási rendszerre.
Amúgy meg én nem a címmel voltam bajban, hanem ugye van az a ikonikus ikonja, hogy így fogalmazzak, ugye a T-Rex csontvázzal ott a piros háttérrel, és én nekem az nem esett le, hogy az ugye tisztán csak a csontja egy gyerekkorom, és mindig úgy tűnt, mintha ilyen nézne hátrafelé, mintha ott lenne a szeme, és nézne hátrafelé, és nekem mindig az jött le, hogy az a T-Rex csontváz, az riadtan menekül valami elől, és nem értettem, hogy ha az egész filmben a T-Rex az ijesztő, akkor ott abban a szimbólumban ő mielől menekül, és utána jöttem, hogy jaj, ez csak egy csontváz. És hogy annak ilyen az alakja. És ezt szerintem nem akarom bevallani, hogy hány éves voltam, mert egyrészt nem emlékszem, meg már bőven sok, hogy rájöjjek, hogy ez egy csontváz.
Köszönjük a vallomást.
Szívesen elmondanám, hogy én is ezt gondoltam, de hát az első ránézésre is 5 évesen is azt gondoltam, hogy ez egy csontváz, úgyhogy de sajnos most nem tudunk melléd állni. Ahogy látom Barbie arcát, szerintem ő sem gondolta, hogy ott bárki bármi elől futna az a dino.
Nem, ezt most elengedjük.
Ezt most egyedül viszed el a balhét.
Igen.
Na, és akkor az utolsó mozgókép, a Merofis Town Money Heist után a kódjátszva, ami szintén egy régi film, de valamelyik adás előtt itt beszélgettünk róla, hogy ezt mennyire szerettük, és még nem tárgyaltuk itt ki az adásban.
Úgy, igen, meg Barbie, én csak mostanában láttam. Tehát, hogy ez
neked én azt nem is mondtam, vagy nekem nem volt meg, hogy ez aktuális ilyen
szempontból
is.
Nekem ez egy ilyen új filmélmény, és nem is értem, hogy én ezt miért nem láttam. Mert hogy ez Alan Turingról, Turing? Most már ezt nem tudom.
Turing legyen.
Turing. Turing. A Turing bácsi ék, ugye a második világháborúban az Enigma feltörésére hát ügyködtek. És hogy maga erről szól ez a film, meg ugye Turing bácsiról. És egyébként ő 1912-ben született Paddingtonban. Nem tudom, ismeritek azt a macit? Zállaranyos. Uh-huh. Paddington. Igen. Na, ott született. Londonban, és ha a filmet nézed, nem tudom, hogy nektek ez az érzés megvan, de olyan, mint hogyha a Sheldon lenne, Sheldon Cooper a The Big Bang Theory-ból. Teljesen ezt a különc figurát hozza, ezt a nulla humor érzékkel és fapofával visszakérdez olyanokat. Úgyhogy ez már nekem erős kezdés volt.
És tolébb az inget.
De kb. Tényleg azt vártam. Most a 8-osokkal amúgy ezt nézettem a végén, évvégén, mert ugye a Telegramon egy ilyen közvéleménykutatást kértem, és akkor utána még ez a film is szóba jött, és ezt néztük, és hát kértem őket, mert hogy hát nagyon tetszett nekik a film, ez ugye 3 tanórába fért bele. Viszont az egyik osztály a másiknak leadta a dródot, hogy hát ez a Turing, ez buzi. És már ők úgy jöttek órára, hogy hát Barbie néni itt ezt a buzis filmet akarja velünk nézetni. És akkor mondta, hogy nagyon örülök, hogyha ennyi maradt meg majd a filmben, hogy ez a buzis film, és Barbie néni ilyet nézetett veletek. De azért a többségnek annyira tetszett, hogy volt, hogy a harmadik rész már, azt már megnézték otthon. Tehát mondták, hogy ne erőlködjek vele, mert hogy ők ezt megnézték otthon. annyira érdekelte őket, hogy mi lesz a vége. Na, és akkor maga még erről a Turingról utána olvasgattam, mert akkor eléggé rákattantam erre a témára. Ő például megbukott az érettségén több alkalommal is, de hát nyilván az ilyen humán tantárgyak nem mentek neki annyira, illetve az a filmben is kiderül, hogy ő hobbi szinten fut, de például a 48-as londoni olimpián egy sérülés miatt nem tudott csak elindulni. Annyira profint volt ezt a futásosdit. És ugye nem tudom, hogy arra emlékeztek-e, hogy a filmben ezt a kódtörő gépet, ezt úgy nevezi el, hogy Christopher, mert hogy ugye visszautalnak rá, hogy a régi iskolai évei alatt volt egy barátja, akit így hívtak, hogy Christopher, aki elhunyt, és hogy az ő emlékére így nevezte, mert ugye a szerelme is volt. Na és ez most borzasztóan érdekelt, hogy most tényleg így hívták el, és én erre nem találtam nyomot, hanem Turing bomba néven futott ez a gépezet, és állítólag azért kapta ezt a nevet, mert hogy olyan hangja volt ezekkel a keregéssel, karogassal, ahogy a fogaskerekek pörögtek, amint a bomba ketyegésének. És állítólag ugye maga ezt a gépet, hogy létrehozták, 2 évvel lerövidítette a második világháborút.
Hát az még csak egy dolog, hogy lerövidítette, de hogy azért kérdéses lett volna a világháború kimenetele is, hogyha nem tudom, ez mennyire van eltúlozva, de hogyha nem sikerül megfejteni a németeknek ugye a harci üzeneteit.
Igen.
Azért az tud segíteni egy háborúban, hogyha az ellenségednek az összes üzenetét egyébként néhány órán belül fel tudott törni. Ugye nem tudtak azonnal törni, mert ugye
nem, az enyémben a kontaszizga... Nem, körülbelül 6 óra kellett, mire...
Igen, mert ugye pont ezért volt borzasztó jó az Enigma abban a korban, mert valami 3-as rotorral, vagy hogy mozgott a cucc.
5-össel, először 3-ossal, és akkor azt azzal már, hogy majdnem elbodogultak, de aztán felfejlesztették 5-ösre. És akkor ugye igen, még több lett a lehetőség.
És minden éjfélkor ugye változottak a beállításokat,
igen.
Yes.
Igen, tehát ugye maga ez a gép, amikor megfejtette a beállításokat, ez a Turing bomba, akkor ezt beállították az Enigmán, és akkor már csak utána egy bepötyögték a megadott utasításokat, mint egy írógépen. Tehát maga az Enigma az úgy nézett ki, mint egy egyszerű kis írógép. Nekem az én fejemben abszolút nem ilyesmi volt, vagy nem így képzeltem el. És a filmben és utaltak rá, és ez igaz is, hogy azért tudtak, ezeket a beállításokat azért tudták előbb megfejteni, mert hogy ugye ez ismétlődő szavakat ellenőrizték, például minden nap 6 órakor az időjárásról jelentettek, meg ugye köszönés, Heil Hitler, egyébe, és akkor ez segített az ügyben. És még ezzel kapcsolatban a Turing-tesztről biztos, hogy hallottatok már, csak nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az.
Hallottunk, és szerintem tudjuk is. Hát az, hogy ugye azzal bizonyított, hogy az a teszt bizonyítja azt, hogy közben itt nekem elment a net, de remélhetőleg itt tudok maradni. Tehát azzal bizonyított, hogy nem vagy robot. Illetve, hogy ember vagy-e, na. Tehát, hogy ha átmész a Turing-teszten, akkor azzal tudod bizonyítani, hogy te egy élő nem ember, vagy robot. Gondolkodó ember, nem vagy robot. Tehát, hogy igen, ez a...
Nem keverendő a kapcsával.
Igen.
Hát nem keverendő, mert Turing-teszten át tudok menni, ellenben kapcsát rengetegszer nem tudok megoldani.
Igen, és ebből adódóan 91-ben megalapították a Loebner díjat. Amit most mondjak el, vagy következő adásba?
Most mondd el, meg őrülök, ha nem tudom meg, hogy ez a milyen díj?
Loebner díj.
Várj, Laci mondja meg, hogy elmond el, mert akkor így ki fog esni az utolsó téma, és az lesz akkor a következő héten.
Most már is kíváncsi. De én azt a témát tudom, hogy mi lesz majd, úgyhogy az engem nem érdekel, ez viszont nem tudom mi, úgyhogy érdekel mondjad.
Jó, most így felizgítottalak rá titeket, aztán lehet, hogy nem is túl izgi. No, mert hogy ezt a díjat felajánlották annak a programnak, amelyik elsőként átment a Turing-teszten. Uh-huh. És az a felajánlás, hogy 100 000 dollárt és egy aranymedál is jár majd hozzá, illetve évente 2 000 dollárt és egy bronzmedált is kapnak azok a programok, amelyek legközelítik ezt a tesztet legalább.
Ja, hogy Ja, ez a 100 000 dollár bronzmedál, hogy minden évben odaadják valakinek.
Hát, de még nem adták oda senkinek.
Jó, csak én azt hittem, hogy ha valaki nyer, akkor minden évben kap egy bronzmedált, és meg a 100 000 dollár.
Nem.
Hát az csak az aranymedál, nem azt igen, mondtad? Tehát, hogy
igen.
Az egyszer jár.
Igen, az egyszer jár. De most már így, akkor érdekel még?
Érdekel, mert hogy ha jól tudom, mert mondjuk már elmondtad, de hogy nem csinált, nem tudta megcsinálni senki ezt.
Nem. És ebbe a korszakban még így, nem tudom, rémlik-e így tanulmányaitokból, hogy mindig emlegették a kolosszusokat.
A Rodoszit?
Gépeket, mármint nem.
Ja. Akkor nem tudom.
Ez ennek a tuning bombának a továbbfejlesztése, csak ez már elektronikus elven. Teljes elektronikusan működött, és ez már programozható is volt. Ugye még ez a Turing bomba, ami a filmben is van, ugye ott is látszódik, hogy nem programozták még, hanem csak így különböző húzalokat, ahogy így átkapcsolgattak, meg tekergettek, úgy programozták, de mire ez nem ez a klasszikus digitális programozás volt. Nem is tudom ezt, hogy ilyen mechanikus programozás létezik ilyen kifejezés.
Hát, most már létezik.
Megalapítottuk. Igen. Ja, és még ami fontos, hogy a film úgy csinál, mintha ebből a Turing bombából csak az az egy lett volna, és ahogy utána olvasgattam, ebből ilyen 100-160 körülit amúgy elkészítettek még utána, és ezekkel dolgozgattak.
De akkor ez a díj, ez egyrészt nem adták még oda senkinek.
Még ott tartunk, igen.
Igen, és van bármi fejlemény, vagy halad valaki ebbe az irányba, vagy van már, aki megközelített, tehát a bronzot sem adták még oda senkinek?
Én úgy tudom, hogy nem.
Jó.
Megvan a kövi projekted?
Fél PET projektet indítok, igen. Még ha egyet visszaugorhatunk az Enigmához, hogy arról van infónk, én megmondom, hogy én nem néztem utána, de hogy ezt mondtuk, hogy minden évfélkor reszetelték egy új beállítást, igen, állítottak be, vagy tettek elérhetővé, ami azt jelenti, hogy a kémektől kezdve a nem tudom, mindenkinek ezt a beállítást kellett alkalmaznia. Az anyaországtól kiindulva nyilván, és csak így tudtak kommunikálni. De honnan tudták, hogy mi ez a beállítás? Ugye ez az a probléma, ami manapság is a szimmetrikus kulcsokat hogy cseréled ki. És most erre digitálisan már nagyon jó megoldások vannak, hogy aszimmetrikus kulcsú titkosítással kulcsot cserélsz, és aztán a szimmetrikus kulcspárt az csak a két fél tudja. Most ez mindegyben nem menjünk bele, de akkor mechanikusan ezt hogy oldották meg? Hogy elküldték postán? Nyilván nem, mert az meg akkor ugyanúgy lehallgatható, elkapható. Ráadásul nem tudtak naponta küldeni postán dolgokat, vagy ha tudtak volna, de akkor mindig ott a lehetőség, hogy az a kulcs kiszivárog, ráadásul több ezer helyre el kellett küldeni, nem tudom én, a Rommelnek Észak-Afrikába, meg stb.
Az előző napi beállítások alapján, nekem azt tűnik logikusnak, kódolták a másnapi beállításokat.
Ez mondjuk nem hülyeség de elsőre.
Most ez csak így agyalok rajta, nem biztos, hogy így volt. De nekem, én így megtörik, csináltam volna.
De ezt én sem tudom, mi, hogyha valahogy dátumhoz van kötve, hogyha fixen tudod a dátumot, akkor tudod, hogyan kell átpöcögtetni a felületet. Nem tudom, hogy nézek az Enigmát, mert én nem láttam a filmet, szóval gőzöm sincs.
Nem láttad a filmet, és így
megnézni. Nem. Úgyhogy, hát, már, ha ez így megvan előre, akkor egy embert rommá kínoznak, aki tudja a kódot valahol elkapják, hadifogság, stb., akkor ki tudja adni. Nem hiszem, hogy a németek ezt így csinálták volna, tehát hogy egyszer kiszivárog, onnantól kezdve az összes kiszivárgott.
Igen,
ezért nem gondolom, hogy ez reális.
Nem tudom.
De elsőre jó gondolat volt.
Nem tudom, ebben igazad van. Fogalmam sincs, nem tudom.
Akkor nézzünk már utána majd.
Nézzünk majd.
Ez tök izgalmas.
Úgyse nézzünk utána, de majd utána nézzünk.
Majd a hallgatók megmondják.
Bedobtam itt Turingnek a nemi beállítottságát szerencsétlennek. Nem tudom, Isti, emlékszel, hogy a film úgy kezdődik, hogy így egy ilyen ciánt, nyomozók jönnek hozzá, és akkor így ciánt sepreget, így sálat húz az orrára, hogy nehogy felszippantsa. Egyébként az a bácsi játsza a Laci, aki a Dr. Strange.
Ezt tudom, hogy Benedict Cumberbatch.
Mi? Jó. Nem az eredmény játsza?
Nem, Benedict Cumberbatch játsza.
Akkor mivel keverem?
Nem tudom.
A Stephen Hawkingos filmmel keveredik.
Azzal keverem. Tényleg. Az ugyanabban az évben jött ki. Igen, ezt a kettőt mindig keverem.
És hogy szegény Turing abba is halt be, állítólag ez az urban legend, hogy a kedvenc meséje a hófehérke volt, és akkor egy almát beciánozott, és akkor abba harapott bele. Mert hogy miért lett szegényke öngyilkos? Ugye akkoriban még ezt a homoszexualitást nem ölelték keblükre, hanem igencsak büntették. Bűncselekmény volt, és akkor választhatod, hogy vagy börtönbe kerül, vagy egy ilyen hormonkezelésen vesz részt.
Konkrétan kémiai kasztráció.
Így, igaz?
Volt.
Igen, és akkor ő ezt a kasztrációt választotta, hogy tudjon tovább dolgozni. És úgy utána olvasgattam, mert végére annyira túltolták neki ezt a dolgot, hogy már így a mellei is kinőttek szegénynek.
Komolyan? Ezt nem olvastam ilyet. Ja. Hú, de durva.
Hogy meghálálták a szolgálatot?
Igen, igen. Ja, és ugye maga ezt az egész munkásságát, ami ezzel a titkosított, ugye ez egy ilyen rádiógyárban zajlottak ezek a munkálatok, az 1970-es években
oldották fel
a titkosítást, igen. Meg aztán Erzsike királynő így utólag ilyen posztumusz elismerte a munkásságát.
Kis színes, itt a ciánozott almához kapcsolódóan, hogy sokan úgy gondolták, hogy az Apple-nek a logója az Alan Turing miatt lett egy beleharapott alma, és amikor megkérdezték erről a Tim Cookot, akkor, aki ugye a mostani CEO-ja az Apple-nek, akkor azt mondta, hogy sajnos nem, de bárcsak emiatt lenne az Apple-nek ez a logója. Tehát, hogy nagyon jó volt ez a mondata, amit mondott, mert ugye benne volt ez a mérhetetlen tisztelet Turing iránt, meg benne volt az, hogy nem, a valós válasz, meg az, hogy tényleg bár csak az lett volna, mert akkor ilyen módon is tudnának tiszteletet adni, vagy a tiszteletüket lerólni Turing előtt, aki egyébként tényleg egy korszakos figura volt.
De ha nem ez, akkor mi? Mármint, hogy miért ez a logó? Ezt nem mondtad?
Hát ezt nem tudom.
De ez most milyen Apple-ös vagy te, hogy nem tudod?
Fogalmam sincsen. Hát ilyen Apple-ös. Én csak a pénzt költöm, de nem tudom, hogy miért ez a logó.
Jó van. Házi feladat.
No, ez jó volt. Szerintem ki is futunk az időből, úgyhogy valóban nem fog beférni Lacinak a mesés témája, de majd a jövő héten elővesszük, hogyha úgy gondolja Laci még mindig, hogy ez fontos és izgalmas téma lesz.
De akkor a következő az egy mesés adás lesz.
Jaj,
de rossz!
Nagyon rossz. Na, ez volt a Kultúrsufni 75. epizódja, és jövünk jövő héten is. Gyertek Telegramra, ha gondoljátok, és megosztanátok velünk valamit az Enigmával kapcsolatban. Ha valaki tud olcsó használt Enigmát, az küldje át, megvennénk, és hallgassatok minket jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!